IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Itt az IoT Zóna, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. A mai műsorban két témával foglalkozunk. Az első részben arról lesz szó, hogy egyre közeledik az az idő, amikor a drónok már nem csak tárgyakat, gyógyszereket vagy egyéb dolgokat, hanem embereket is szállítanak. Vajon hol lesz az első olyan központ, ahol ez valóban megvalósul? Én biztos nem Brazíliát mondanám elsőnek, de majd kiderül, hogy miért lehet az az első helyszín. A műsor második részében pedig Németországba és Hollandiába látogatunk. Sipos Anikó kolléganőm a DHL innovációs központjában járt, ott készített interjút. Tartsanak velem a következő 20 percben itt a 94.2-n.
Technológiai lapszemle a Vodafone Business együttműködésével.
Mitől lehet intelligens a tömegközlekedés? A CNN Business cikke szerint a fontos technológiai komponensek közé tartozik a Big Data, vagyis a nagy mennyiségű adatgyűjtés, valamint adatelemzés is. Az összefoglalóban kiemelik a Go Metro startupot. A cég adatfeldolgozó rendszere nem csak a fejlődő, hanem a fejlett országokban is előrelépést hozhat a városszervezésben. Dél-Afrikában például mindennaposak a nem hivatalos buszos taxi szolgáltatások. Egy országos felmérés szerint a menetrend nélkül közlekedő minibuszok 2013-ban a teljes tömegközlekedésnek csak nem 70%-át tették ki. Alkalmi jellegük azonban azt is jelenti, hogy biztonsági és munkaügyi szempontból sincsenek szabályozva. Ennek megoldására jött létre a Go Metro Startup, amely Big Data elemzésekkel segít a hatóságoknak felügyelni és szervezettebbé tenni az informális tömegközlekedést. A cég alapító szerint a nem hivatalos járatok feltérképezése, majd ezt követően az elemzéseik, tanácsaik 30-50%-kal javíthatják a szolgáltatások hatékonyságát. A startup fejlesztése világszerte felkeltette a tömegközlekedési szolgáltatók figyelmét, így jelenleg már az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, valamint Argentínában, Indiában, Kenyában és Mexikóban is megkezdték a munkát. A társaságot egyébként 2018-ban 15 millió dollárra értékelték egy támogatásgyűjtő eseményen. További részletek az iotizona.hu oldalon. A cikkben arról is olvashatnak, miként hasznosítják a londoni metrófejlesztéseknél az utasok okostelefonos wifi adatait.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Stúdiónk vendége Zsótér Márton, a KPMG e-mobilitás szakértője. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. A téma pedig, ahogy jeleztem előre, drónközlekedés. Na most ez egy nagyszerű indítás, hogy erről beszélgessünk. Pár évvel ezelőtt jelentek meg gyakorlatilag ezek a drónok. Ma már fantasztikus marketing eszközökkel láthatunk 3D-s drónokból kialakított repülő, mit tudom én, lovagot láttam nemrég valahol, tehát csodálatos dolgok vannak. Közlekedésre még azért egy picit várni kell, annál is inkább, hiszen még maga a klasszikus, úgymond földről irányítható drónok szabályozása is még gyerekcipőben, de több tanulmány is azt mondja, hogy a 2020-as évek egyik nagy kiugrása lesz az elektromos autózás mellett a drónok világa. Mikor, hogyan?
Ugye egy több cég is van, ami már 2025, legkésőbb 2030-ig bejelentette, hogy elindítja a kereskedelmi szolgáltatás drónok személyszállításával, illetve drónok általi személyszállítással. Ugye ez a korábbi helikopteres közlekedést váltaná ki, jellemzően városon belüli, vagy a város és repterek közötti rövid távú gyors megoldásként, alternatíváként kínálják az amúgy egyre jobban bedugult városoknak.
Igen, ám csak ehhez rengeteg feltétel kell. Például a szabályozás. Ahhoz, hogy embert engedjenek ilyen eszközökre, tömegével, rendszeresen, hát azért ahhoz még meg kell ugrani egy pár lépést.
Igen, nemrég olvastam egy nyilatkozatot az amerikai szövetségi légügyi hatóságtól, ahol mondták, hogy ők egyszerűen nem tudnak lépést tartani a technológiával, de mindent megtesznek azért, hogy amikor ez piac képes lesz, addigra már egy kész szabályozási környezet fogadja ezeket az új járműveket.
Na most említed, hogy ez nagyvárosokban, különösen az ilyen 10 milliós, tehát ilyen tényleg sok milliós városokban lehet megoldás, hiszen ugye ott probléma az, hogy eljutni A pontból B-be, ugye Budapesten sem egyszerű, de mondjuk egy Los Angeles vagy New York esetében, esetleg ázsiai országokról nem is beszélve, hát ott azért igencsak sokat lehet autókázni. A technológia adott ahhoz, hogy egyébként ez mondjuk, ha a szabályozás is igazodna, akár jövő évtől működhetne? Tartunk már itt?
Prototípusok szintjén már igen, de azt mondanám, hogy azért még kell a technológiának is pár év, de 2025-re mindenképpen azt mondanám, hogy ez technológiailag érett dolog lesz, illetve ugye, ahogy említetted is, ugye nagyvárosok, van körülbelül 50 darab 10 millió fölötti úgynevezett megaváros a világon, és mindenképpen itt fog ez az új szolgáltatás megjelenni, tehát például Magyarország esetében azért ez későbbre tehető azért jóval.
Igazából itthon ilyen exkluzív dolog lesz az első körben, leginkább vagy érdekesség, de nem itt fogjuk ezzel megoldani a tömegközlekedés problémáját, az szinte biztos. Fontos kérdés, hogy ahhoz, hogy elterjedjen, ahhoz tényleg egy csomó mindennek most a szabályozáson túl, mennyire infrastrukturális kérdés ez? Mert nyilván ezeket valahol szervizelni kell, le kell szállni, parkoltatni kell. Ez a repülőtereket fogja jobban befolyásolni, vagy a háztetőket? Itt mi az elképzelés, vagy mit prognosztizálnak az elemzők?
Igen, itt ugye ez egy új közlekedési forma, és az infrastruktúra áthelyeződik a úgymond végpontokra. Tehát ott lesz a közlekedés során nagy infrastruktúra nem kell természetesen a menedzsment rendszereken kívül, de hogy ezek a végpontokra fognak áttevődni, az, hogy ezek a végpontok hol lesznek, az a jövő kérdése, ugye ez akár várostervezési kérdés lehet, már vannak különböző koncepciók rá, ugye a korábbi helikopter leszállók hasznosítása, ami ugye a nagyvárosokban azért elég jelentős számmal megvannak most is, illetve akár reptereken is, ugye mint fő utazási célpontként megjelenhet, hogy ott ilyen úgynevezett hubok alakuljanak ki.
Ezek manuális irányításúak lesznek, vagy már egy központilag irányított rendszerben kell gondolkodni annak, aki ebbe pénzt akar tenni?
Átmeneti időszakban én úgy gondolom, hogy lesznek manuális irányítású járművek, amit ugye persze nem azt jelenti, hogy az utas fogja irányítani, hanem képzett pilóták, de a közép és hosszú táv az mindenképpen az, hogy ezek teljesen önvezető módban fognak közlekedni.
Hány év ez?
Szerintem már 2030-ra itt már azért jelentős önvezető forgalom fog kialakulni a légiközlekedésben is. 2025-ig szerintem még többnyire azért inkább a pilótával felszerelt járművek fognak közlekedni, és akkor 25-30 között pedig az átmeneti időszak lesz, ahol folyamatosan felváltja úgymond a robotpilóta az emberi pilótát.
Mely földrész lesz az első szerinted?
Jó kérdés. Én azt mondanám, hogy Észak-Amerikában mindenképpen ott a Manhattan környéke, tehát New York Manhattan, tehát a észak-keleti part. Ázsiában ugye ott van a legtöbb megaváros, viszont érdekes módon Dél-Amerikában prognosztizálják legelőször Brazíliában, hogy ezek tömegesen el fognak terjedni. Ugye São Paulo-ra kell gondolni például.
Mert?
São Paulo a helikopter nagyhatalom, ha úgy tetszik. Körülbelül naponta 2-3 ezer helikopteres fuvar zajlik a városban. Ezek többnyire a város központ és a repterek közötti közlekedés. Ugye nem véletlenül a reptérre kijutni másfél óra körülbelül autóval, holott ez csak 25-30 kilométer, míg helikopterrel 10 perc alatt megtehet ugyanez a táv.
Ott lesz az első ilyen rendszerszerű drón taxi gyakorlatilag?
A legelsőre én azt mondanám, hogy inkább talán Manhattan, ott már konkrét bejelentések vannak, de hogy a leggyorsabb ütemben hol fog növekedni, akkor inkább São Paulo-ra tenném a voksom.
Ezeket a drónokat ki fogja gyártani? Most a kérdést alatt azt értem, hogy a repülőgépipar alakul majd át és száll ebbe bele, vagy pedig startupok jönnek, és teljesen új cégeket fogunk megismerni.
Is. Ugye például pont a korábban említett Manhattani példa, az egy startup, az egy német startup cég, de azt is lehet látni, hogy a legtöbb nagy helikoptergyártó, ugye a Bell, Airbus, Boeing és a társaik, azok már mind megjelentek prototípusokkal, tehát ők sem fognak kimaradni ebből a versenyből, az biztosra vehető.
Hát ugye az biztos, hogy az első lépés a logisztika még további fejlesztése, ugye ezzel kapcsolatban hallottunk rengeteg hírt, Afrikában ugye gyógyszert szállítanak vele, Európában ugye több helyen vészhelyzeti eseteknél is alkalmazzák őket. Gondolom, hogy azért ahhoz, hogy a személyszállítás ilyen izmos legyen, ahhoz még tovább kell fejleszteni a drónos logisztikát. Az se lesz egy egyszerű feladat.
Igen, tehát ugye alapvetően a járművek között is egy jelentős különbség van, még a jelenlegi logisztikára vagy áruszállításra használt drónok azért ilyen 200-300 kilónál nagyon tudnak többet elvinni, még az új személyszállításra készült drónok, azok meg akár 4-5 személyt is, tehát ez egy mindenképpen egy nagyságrendi ugrás, meg ami még fontos, és korábban is megemlítetted, hogy ez a légiközlekedési menedzsment rendszerek, azok lényegesen komplexebbek a személyszállítás esetében, mint az áruszállítás esetében. Ugye itt az emberi élet és a plusz kockázatok miatt okozta újabb kihívásokat kell megoldani.
Akkor ezzel párhuzamosan nem elég ugye ezt fejleszteni, hanem, ahogy említed, ugye magát a légirányítási rendszert, ami egyébként meg már így is telített. Ugye Európában is ugye sok problémát okoz, ez a tengeren túlról nem beszélve, ugye rengeteg belföldi járat van. Ezzel kapcsolatban látni a fejlesztés módját, lehetőségét?
Igen, hogy nemrég jelentették be, hogy például az Uber ugye a
személyszállító cég, ugye ismerjük, mert Magyarországon is volt egy darabig, igen, aztán igen, elköszönt tőlünk.
Hogy ők például a NASA-val dolgoznak együtt egy ilyen rendszernek a kialakításában és tesztelésében. Ami ugye fontos, hogy a légi közlekedés az többnyire a városok közötti közlekedést vette le, most meg egy teljes új típus a városokon belüli, és egy helikopteres közlekedésnél lényegesen nagyobb volumenű közlekedésről kell beszélnünk.
Hát akkor nincs olyan messze az ötödik elem, már hogy Bruce Willis visszaidézek egy picit, ahol gyakorlatilag a légi közlekedés, úgymond a légi taxik, meg ilyenek működtek. Egy-két évtized, és akkor könnyen lehet, hogy amit így filmen láttunk viccesen, az ma már valóság lesz.
Igen, úgy gondolom, hogy ez 10 éven belül ez itt lesz.
Figyeljük a fejleményeket, és persze beszámolunk arról, hogyha bármi új dolog történik. Köszönöm szépen, Zsótér Márton, a KPMG e-mobilitás szakértője volt a műsor első részének vendége. A következő részben pedig a DHL logisztikai központjába megyünk. Sipos Anikó kollégám volt a helyszínen, és ott készített interjút.
Az iotzona.hu legfrissebb hírei az okos eszközök világából.
Kiterjesztett valóságszemüveggel rukkolt elő a Samsung, és az Avatar által inspirált autót mutatott be a Mercedes-Benz. Az iotzona.hu oldal hírei következnek. Múlt héten rendezték meg az 53. CES nemzetközi vásárt, amely a világ legnagyobb fogyasztói elektronikai szakkiállítása. Futurisztikus újdonságokból ezúttal sem volt hiány, íme két fejlesztése a Las Vegasban debütált innovációk közül. A Samsung például bemutatta a jövő személyjegyzőjét, amely nem meglepő módon virtuálisan jelenik meg. A dél-koreai cég tavalyi fejlesztése egy exoskeleton, a külső váz eredeti célja a testtartás korrigálása és a mindennapi járás segítése. A koncepcióeszköz mostanra viszont már a sportolásban is segíthet, a fejlesztők ugyanis kombinálták egy kiterjesztett valóság szemüveggel. A szemüveg viselője kiválasztat egy virtuális helyszínt, és sport közben egy virtuális tréner asszisztál a különböző gyakorlatok végzésekor. Eközben a felcsatolható külső vászszerkezet követi, hogy miként végzi a felhasználó az egyes mozdulatokat, számolja is azokat, és közben pozitív visszajelzést is küld. Az autóiparból sem hiányoztak a futurisztikus fejlesztések. A Mercedes-Benz például az Avatar által inspirált autóját mutatta be. A stílusosan Vision EVTR nevű elektromos önvezető kocsi újrahasznosított vagy újrahasznosítható anyagokból készült. Az áramvonalas, valóban sci-fibe élő járművet ugyanakkor nem gyártásra és nem is az utakra szánták. Az autógyártók által időnként bedobott koncepciók nem csak a mérnököknek és a dizájnereknek adhatnak ötleteket, hanem azt is megmutatják, merre tart az iparág. Ebben az esetben az autó teljes életciklusa alatti fenntarthatóság volt a német gyártó fő célja, írta az iotzona.hu oldal.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatódik az iotzona, itt a Trend FM-en. Az innováció és a digitalizáció jegyében hirdette meg 2025-ig szóló stratégiáját a DHL csoport ellátási láncért felelős vállalata, a DHL Supply Chain. A társaság aktívan részt vesz a logisztikai ipar megújításában, okos raktáraikban a többi között szállítórobotok, automatizált robotkarok és intelligens szemüvegek is segíti a munkát. Kolléganőnk Sipos Anikó nemrég a cég németországi innovációs központjában és egy hollandiai okosraktárban járt. A helyszínen készített interjút Markus Voss informatikai operációs igazgatóval.
Could you tell me some details? Tudna néhány részletet mondani a vállalat okos stratégiájáról, hogy miként támogatja a legújabb technológia a munkájukat, milyen fő irányokat emel neki?
Directions which are important.
We just launched our new overall strategy, both for the group as well as supply chain, and one important.
Nemrég mutattuk be a társaság új átfogó 2025-ig szóló stratégiáját, amely egyaránt érvényes a vállalatcsoportra és az ellátási láncért felelős DHL supply chain-re. Az egyik fontos szempontja a stratégiánknak, amit mi úgy hívunk, hogy #OnTomorrow, vagyis a mi saját honlapunk. Ezt a hashtag címkét használjuk a közösségi médiában, a vállalaton belül és a külső kommunikációban is, amikor a gyorsított digitalizációs programunkról beszélünk. Munkám során én felelek az ellátási lánc területén az informatikáért és az operatív működésért. Elmondhatom, hogy évek óta aktívan keressük a partnereket és az új technológiákat. Vannak közöttük kifejezetten izgalmas fejlesztések, de ami igazán fontos számunkra, hogy azokat alkalmazzuk, amelyek bizonyítottan érett szakaszban vannak és biztosítják a befektetések megfelelő megtérülését. Természetesen fontos a többi között a skálázhatóság és a vállalatunk elvárásaihoz való igazodás is. Az előadásomban a jelenlegi technológiai portfóliónkból 12 olyan megoldást emeltem ki, amelyeknél úgy gondoljuk készen állunk a tömeges telepítésre. A DHL Supply Chain világszerte több mint 2000 helyszínen van jelen, és természetesen adaptálnunk kell ezeket az innovációkat a raktáraink speciális működéséhez. Számunkra nagyon fontosak ezek az új technológiák, amelyek értéknövelők az ügyfeleink és a munkatársaink számára is.
Hogyan dolgoznak együtt a startupokkal? Úgy gondolom, hogy van egy nagyobb felhajtás, mondhatni hype, a startupok és az okos technológia körül, de mégis ki kell választaniuk a legmegfelelő megoldásokat. Hogyan tesztelik ezeket az innovatív fejlesztéseket és brilliáns ötleteket?
Mi nagyon sok startuppal működünk együtt. Először is be kell azonosítanunk a számunkra ígéretes vállalkozásokat. Mi is folyamatosan figyeljük a legújabb innovációkat, és az is gyakran előfordul, hogy mi keressük meg a cégeket. Célunk, hogy közösen fejlesszünk az ötleteikből egy olyan telepíthető megoldást, amely a mi munkánk során is jól alkalmazható. Tehát igen aktív együttműködésünk van velük. Először végzünk egy átvilágítást, megnézzük, illeszkedik-e a működési folyamatainkhoz az adott projekt, és ha igen, akkor elkezdjük a pilot programot. A startupoknak sokszor vannak jó ötleteik a működési problémák megoldására, de amikor megmutatjuk számukra, hogy valós terepen mire is lenne szükség, akkor azzal úgy gondolom, mindkét oldalon sokat tanulunk. A startupok lehet, hogy a saját tesztkörnyezetükben nagyon jól tudják működtetni az adott fejlesztést, de a valós közegben, így a raktárházainkban vagy a szállítási folyamatok során már szükség lehet némi finom hangolásra. Például felhasználóbarátabbá vagy éppen robosztusabbá kell tenni az adott berendezést. Általában egyszerre párhuzamosan több vállalkozással dolgozunk együtt, és aztán el kell döntenünk, hogy melyik innovációban van a legnagyobb potenciál. De elmondhatom, hogy nagyon gazdagító együtt dolgozni ezekkel a társaságokkal, és izgalmas is ez az időszak.
Ezen a mostani utazáson lehetőségünk volt arra, hogy körülnézzünk a hollandiai Beringében, mégpedig a DHL Supply Chain technológiai központjában és okos raktáraiban. Előtte pedig a németországi Troisdorfban néztük meg az innovációs központjukat. Számos érdekes és izgalmas fejlesztéssel találkozhatunk. Például különféle robotokkal. Mondana néhány érdekességet ezekről.
Igen, természetesen úgy vélem, hogy az egyik legnagyobb potenciál ezen a területen a szállító robotokban rejlik. Világszerte szinte minden nagyobb raktárházban, nem csak a DHL-nél futnak ilyen pilot programok. Ha megnézzük, hogy mi történik a nagyvilágban, akkor például sokat beszélünk az önvezető autókról, de ezek még fejlesztés alatt állnak. A raktárakban ugyanakkor egy zártabb és biztonságosabb környezetben már működnek olyan autonóm fejlesztések, amelyek akár a teljesen automatizált és robotizált beltéri szállításra is képesek. De vannak olyan robotkarok is, amelyek termékeket pakolnak vagy csomagolnak. Az egyik híres példánk az adventi csokoládénaptár összeállítása. A naptárban meghatározott variációban 24 darab csoki található, és ezeket az édességeket az automatizált robotkarok egyszerre tudják kiválasztani és a megfelelő helyre betenni a naptár egyes tartóiba. A technológiai központunkban ugyancsak láthatta a kigyűjtési folyamatokat. Például az online kereskedelemre jellemző, hogy sokszor csupán egyetlen tétel tartozik egyetlen vevőhöz. Ezeket a dobozokat akár nagyobb távolságról kell összegyűjteni, az önjáró szállító robot például ebben tud hatékonyan segíteni a dolgozóknak. Tehát sokféle specifikus robot létezik. Szerintem lenyűgöző látni ezeknek a gépeknek a működését, és azt gondolom, hogy ez egy különleges innovációs terület számunkra. Sőt, a visszajelzésekből azt is látjuk, hogy munkavállalóink is pozitívan értékelik, és szívesen dolgoznak együtt ezekkel az új típusú technológiákkal.
Hogyan látja a viselhető eszközökben rejlő lehetőségeket? Például a Google Glass-ról korábban sokat lehetett olvasni, aztán mostanában már az látható inkább, hogy például az ipar szívesen használja ezeket a szemüvegeket, de az egészségügyben is vannak erre példák. A vállalatuk mennyire nyitott a viselhető technológia irányába?
So we're using the glasses for currently two type of operation. One is if we have.
Mi jelenleg kétféle feladatra használjuk az okos szemüveget. Az egyik, amikor megadott dobozokat kell összegyűjteni, ez a feladat nagyon jól vizualizálható a kiterjesztett valóság segítségével. Az eszköz által kivetített grafikus vázlaton megjelenik, hogy melyik polcról melyik dobozt kell begyűjteni, majd a következő rajzon az is látható, hogy a szállítókocsin pontosan hová kell helyezni a levett dobozt. De olyan feladatoknál is alkalmazzuk, amikor az adott termék raktári elhelyezését jeleníti meg az okos szemüveg. Szerintem még nagyon sok lehetőség rejlik ebben az eszközben is. Fontos előnye, hogy nagyon könnyű megtanulni a használatát, és szabadon hagyja a dolgozó kezeit. Korábban, ha érkezett egy új szortírozó munkatárs, akkor akár hetekbe is beletelt a betanítási folyamat. Az intelligens szemüveggel viszont ez a tréning lehet, hogy csak perceket vagy legfeljebb órákat vesz igénybe. Ez egy komoly fejlesztési lehetőség, hogy bárki könnyen, sokkal hatékonyabban tudjon dolgozni, és ezáltal ő is elégedettebb legyen a munkájával.
IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról.
Ennyi volt mára az IoT Zóna. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, addig is minden jót, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTZona.hu oldalon.